Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
Eleve ritka szerintem az, hogy a nagy történelmi alakok és események figyelembe vették volna, hogy nekünk keddenként van a Mesél a múlt rovatunk, tehát mindig van egy-két nap eltérésünk. Tehát ez stimmel, március 12, ez egy fontos dolog, de az, hogy 500 évvel ezelőtti esemény passzoljon ennyire, az szerintem egyenesen ritkaság száma megy, hogyha jól érzékel.
Azért megkérdeznék a hallgatókat, hogy tegye föl a kezét, aki tudja, hogy mi történt 1519. március 12-én.
Hát jó, a Google a barátjuk, úgyhogy szerintem egy perc múlva
megy. Anélkül nem biztos, hogy sokan tudnak, de hogyha az ember nevét majd Katona Csaba állandó történész szakértőnk elmondja, akkor lehet.
Hát nem vállalod a spanyolt? Katona Csaba történész egyébként a telefonvonalunk túlsó végén. Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Na hát, nézzük! Mi is történt 500 évvel ezelőtt?
Hát valójában egy folyamat részével találkozunk, de azt érjük ezen a napon. Ez pedig nem más, mint ugye a folyamat, amikor Hernán Cortés, hogy úgy tetszik, Hernando Cortés, nem vagyunk a Hernán Cortésnél. Belecsap abba a történetbe, amit aztán úgy előzítettek utólag, hogy megdönti az Azték Birodalmat. És ezzel létrehozza új Spanyolország gyarmatot. De maga a konkrét évforduló, amiről beszélünk, március 12-e, ekkor éri el a Grijalva folyó torkolatát, és Mexikóban partra száll, és elindul. De hát ideig el is kell neki jutni. És hogy mi történt előtte, mi történt utána, azt próbáljuk meg itt röviden összefoglalni, de kezdjük mindjárt azzal, ki volt ez a Cortés. Hát mondjuk ki magyar nagy kalandor. Tehát ugye az ember felfedezőkre gondol, főleg így a klasszikus időszakban, tehát a 18. században, vagy annál régebbi időszakra, akkor szerintem gyerekkorunkban mindig ilyen magasztos embereket képzeltünk el, akik ilyen nagy megváltó gondolatokkal elindulnak, hogy meg akarják ismerni a világot, a természeti kincseit, idegen földrészeket, idegen embereket. Jobban belegondolunk, hogy kiküldtek ebben az időben a hajóra vállalva annak a kényelmetlenségét, a veszélyét, a hajón levő bűzt, meg az ismeretlentől való félelme, gondolok itt részben a tengerre, részben arról, hogy hol szállok partra.
Nyilván.
És már megismertem azt a vidéket, és tudom, hogy ott semmilyen kommunikáció nem alakulhat ki problémák nélkül a helyi lakosokkal, nagyon más kulturális háttér, tehát akkor azért ki lehet találni, hogy általában jön nem elhivatott utolsók indultak útnak. Cortés az volt, 1485-ben született, és hát katonaként szolgált a édesapja is, úgyhogy tulajdonképpen bizonyos értelemben megörökölte ezt a dolgot, hogy katonáskodott. Ezzel együtt Szalamankába tanult latint meg egyebeket, de nagyon hamar elegedett ezekből a tanulmányokból, állítólag nem is volt jó tanuló, úgy hazatért, konkrétan a szüleihez, és hát igen, elég vad kamasz lett belőle, aki nagyon hamar a fejébe vette, hogy ő Amerikában fog boldogulni. Amerika az volt a legfőbb oka, hogy jöttek ugye a különféle hírek a felfedezett új világról. Ez ott meg lehet gondolni, hogy ott vannak lehetőségek, hogy ott van kitörési pont. Nem könnyűjük ott el oda, volt egy olyan története, hogy a hajó, ami elvitte volna őt, az elment nélkül, mert hogy éppen a aktuális szeretőjének az ágyából menekült, és közben a fal összeomlott, amin ő mászott ki. És konkrétan emiatt nem maradt a hajóról. Erről többféle verziója van ennek, hogy ez hogyan is történt, de lényeg azt, hogy lemaradt a hajóról, viszont 1504-ben valamivel később már nem maradt le a hajóról. És nagyon hamar kiderült, hogy egy meglehetősen gátlástalan katonáról beszélünk, aki a korban mondjuk úgy, hogy megszokott, nem azt mondom, hogy elfogadott, de megszokott módon kegyetlenül lépett föl bárkivel szemben, viszont határozott és jó vezető volt, és ilyen módon aztán részt vett Kuba meghódításában, 1511 között, mert a 20-20-as évek közepén van, és itt komoly érdemeket szerez abban, hogy katonai sikereket érnek el. Egy idő után pedig jön a következő ötlet, hogy hát akkor tovább kéne menni Kubából, így a szárazföld belseje felé. Mert hogy jönjük a hírek mindenféle nemes fénybányákról, meg egyebekről. És akkor arra a gondolatra jut, nevezetesen a Diego Velázquez de Cuellar, Kuba kormányzója, hogy hát egy expedíciós sereget küldene ide. Az expedíciós sereg élére pedig nem más áll, mint Cortés, aki majd boldogan jelentkezik erre. Tehát önként fölteszi a kezét, hogy majd én megyek, megpróbálom, hogy ezt megcsinálni, várjon ott rám bármi. Összerám néhány hajót, egy pár száz embert, ez mielőtt elindulna, viszont megvádolják hozzá, hogy valami sikkazásba keveredett. és
sikasztásban.
Ezeket vagy igaz, vagy nem. Uh-huh. Most ezt nagyon nehéz ellenőrizni ennyi év elteltével. Ami viszont biztos, hogy Velázquez úgy dönt, hogy Cortéznak talán nem kéne mennie, Cortéz viszont ez nem tartja vissza. És akkor fogja magát és elindul. És itt van, ugye az a bizonyos évforduló, hogy 1119 márciusában szépen fogja magát vacsaszáll, és a spanyol koronavírusba birtokba veszi a földet. De ráadásul még szerencséje is van. És az a helyzet, hogy nagyon rövid idő alatt találkozik két olyan emberrel, aki segít neki a kommunikációban. Egyenek mellett egy pappal, aki hajótörés szenvedve ott ragadt, és megtanulta a nyelvet, tehát a helyiek nyelvét. Meg még néhány ellenzó közül az egyik, akit később aztán Marinának neveznek, mint keresztény névem. Ő egy indián lány, ő viszont ővel Cortez szeretője lesz, és ő is megtanult, ugye értelemszerűen beszélni a nyelvet, megtanul spanyolul, tehát rajtuk keresztül tud kommunikálni. Nagyon érdekes ez a történet, mert ugye nagyon sokáig úgy tálalták ezt a dolgot, a birodalom meghódítását Cortez részéről, hogy néhány száz katonával, lőfegyverekkel, lovakkal, amik halálra rémítették az őslakosokat, mert ugye nem ismerték a páncélt, nem ismerték a lovat, nem ismerték a lőfegyvert, meghódított mindent és mindenkit, ennél sokkal árnyaltabb a kép. Ugyanis az a helyet, hogy ez a szó, amit nagyon gyakran úgy használják, hogy egy indián, egy gyűjtőszó. De ilyen tudata az ottaniaknak, hogy mi mind indiánok vagyunk és tartsunk össze, ez nincs, hanem hát különféle népek. Kicsit úgy képzeljük el, mintha azt mondják, hogy az európaiak, ugye, és akkor mindenki egyforma. Ez itt sincs így, és az a helyzet, hogy maga a birodalom, ez alatt értem az aszték birodalomat, hát az alatt rengeteg más indián nép szenvedett, és nagyon-nagyon nem szerették őket. Na és ez egy nagyon lényeges elem, hogy Cortez nem azzal a pár száz emberrel jut el aztán egészen a birodalom fővárosáig, az aszték birodalom fővárosáig, hanem hát egyszerűen arról van szó, hogy rengetegen állnak mellé a helybeli törzsek közül. Részben saját érdekeik miatt, részben a fenyegetés hatására, de ne úgy képzeljük el, hogy itt 300-400 ember legyőz több ezer vagy több tízezer asztékot, hanem hát ugye itt van mögött egy erőszövetség. És később aztán maga Cortez mesélt ilyeneket, hogy volt olyan csata, ahol több mint 100 000 indián győztek le, és közben csak pár ember sérült meg, de ennél azért bonyolultabb a történet természetesen. És így aztán Cortez ezzel a indián támogatással, az expedíciós sereggel lassan, de biztosan megérkezik ugye Tenochtitlán felé, tehát a főváros felüljogban mai Mexikóváros áll. Ez azon még szerencséje is van, mert Moctezuma az uralkodó, az valamiért úgy értelmező ügyüket Szálkoát küldötte. Hát ugye egy ilyen hitbéli meggyőződéssel. És viszonylag békésen indul a történet, mert maga az uralkodó békésen fogadja őket, de hát ugye látják az elképesztő gazdagságot, kincset. Ezért még egy dolgot ne felejtsünk el, hogy viszont nagyon nehéz pontosan megérteni, hogy mindazok a szertartások, mondjuk a rendkívül kegyetlen vallási szertartások, a teljesen eltérő viselkedési formák, az öltözetek, az valószínűleg oda-vissza kulturális sok volt. De oda-vissza alatt azt értem, hogy nem csak a spanyoloknak látván, hogy az asztékokat, hanem az asztékok számára is oda-vissza. És, uh-huh. és ha abba belegondolunk, hogy benne lehetett a fejükbe, és most nem mentséget keresek nekik, Isten mentsen arra, amit csináltak, hogy ezek az emberek hogy viselkednek, hogy nem keresztények, akkor lehet, hogy megmozdul bennük egy ilyen is túl az eredendő szerzési vágyon, meg aranyat szerzni, meg a félelem, mert sokan vannak, mert mi vagyunk idegenben, valami ilyen dolog is, hogy ezekben az ördögtől vannak. De például az indiánok nincsenek benne a Bibliában. Tehát nagyon sok rétege lehetett ennek az egész dolognak. De bárhogy is van, most nem gondolom, hogy itt pontosan időn fennem mindent felsorolni, az egésznek az lesz a vége, hogy fővárosban lázadást tör ki a spanyolok ellen, dacára annak, hogy Moctezuma megpróbálja lecsillapítani a lázadókat, de ennek az lesz a vége, hogy ő meghal. Na most állítólag ez úgy történt, hogy a saját alattvalói dobálták meg kővel, tehát amikor az uralkodó kiment csillapítani a népét, akkor már ő ellene is fordultak. Más verziók szerint egész egyszerűen Cortezó lette meg, csak nem ezt írta a jelentésbe, ezt ugye nem fogjuk tudni ellenőrizni, az biztos, hogy a spanyoloknak menekelniük kell. Menekülniük kell Tenochtitlánból, súlyos veszteségeket szenvednek, majdnem 1000 emberük ott marad, 800 valamennyi, viszont Cortez nem az a típus, aki feladja. Ráadásul a behurcolt fekete hímű következtében rengeteg azték meghal. Meghal a következő uralkodó is, tehát Moctezuma utódja. És aki utána jön, Cuauhtémoc, egy nagyon fiatal uralkodó, 18-19 évesen lesz uralkodó. Na, ő konkrétan teljes ellenállást hirdet meg, de hát 1521-ben Cortez visszatér, mint 4000 spanyollal, és ne felejtsük el, megint több ezer indiánnal. És az oszlomnak az lesz a vége, hogy Cuauhtémocot fogságba ejti, később felakasztatja, mai napig legenda egyébként Cuauhtémoc Mexikóba, tehát gondoljunk a focistára, Cuauhtémoc Blancóra, emlékeztek rá. Na tőle van a név, tehát nemzeti hősként tisztelik. Ugye ez nyilván ez nem spanyol név, tehát ezt pontosan lehet tudni. És elfoglalja a város, gyakorlatilag az egészet leromboltatja. Itt megint visszautalnék arról, hogy ugye az összes úgymond idézőjelben pogány templomot leromboltatja. Tehát itt lehet mögötte tényleg egy ilyen dolog, hogy na itt ezeket az ördögtől dolgokat eltüntetni, és így lesz Mexikóváros, Ciudad de Mexico, ugye Tenochtitlan helyén, amiként a szigeten volt, csak már a tó sincs meg, ahol ez volt, és lesz belőle új Spanyolország kormányzója, tehát mondhatni, hogy egy ilyen totális sikerrel ér véget a ő története, de azért nem ennyire egyszerű a történet, mert egy idő után azért leváltják. Tehát különféle ügyletekbe keveredik, ahogy említettem, megöleti a fogságba ejtett uralkodót. Ezzel együtt is megint visszatér Mexikóba, viszont már a vallás Spanyolországban éri, és innentől kezdve azért így az élete alapján már vannak különféle kevésbé sikerült dolgai. Hát például amikor Algír ellen hadjáratba indult Károly spanyol uralkodó, ahol ugye külön téma lehet egyszer, Barbarossa Hayreddy, a híres nevezetes kalózvezér, ott fosztogatja a spanyol érdekelségű partokat, akkor a Cortez is részt vesz ebben, de ennek az egésznek az lesz a vége, hogy amikor elindul a hajóival, akkor jön egy rohadt nagy vihar, és majdnem megfullad. Tehát egy csak odájusség kell, hogy csatába keveredjem. És ezzel együtt ez az ember, aki egyébként kétszer nősült meg, számos gyermeke született, viszont az együtt nagyon érdekes életet élt, hát ágyban párnák között marad, ahogy mondani szokták.
Egyébként mi ennek is Spanyolországban most a megítélése?
Vegyes, de ugye nyilván itt nagyon érdekes dolgok, ezeket összerakjuk, hogy hogyan tekintenek rá. Hát egyszerről aztán lehetetlen elvitatni, hogy a spanyol államnak óriási hasznot hajtott. Azt is lehetetlen elvitatni, hogy szóval aki úgy Mexikó kormányzó, Spanyolország kormányzója, meg hivatalból megy ki, akkor ugye ő nem egy önkénten induló valaki, hanem a spanyol állam bízta meg. Másfelől figyelembe véve azokat a módszereket, amivel élt, a következményeit, az őslakosokkal szembeni fellépését, a sokszoros hitszegését, hát ennek alapján semmiképp sem egy római jellem rajzolódik ki előttünk, hogy finom legyek. Úgyhogy azt gondolom, hogy a reális megítélés az, hogy elismerik az erényeit. Nevezetesen azt, hogy kiváló szervező volt, nagyszerű katona volt, és oda kell tenni mellé a mérleg másik nyelve felé hajolva azt, hogy itt végtelenül kegyetlen, önző, magának való, gátlástalan emberről beszélünk. És ezt a kettőt együtt látjuk, akkor előttünk Hernán Cortés alakja. Ugye azt nem lehet nyilván azzal elintézni, hogy mindezek a negatívok, amiket én felsoroltam, az azért van így, mert ez a korra jellemző volt, az ember mindig volna hozott döntést. Tehát ez soha nem mentség, hogy ez a korban megszokott volt. Úgyhogy én azt gondolnám, hogy az abszolút pozitív megítélésről nem beszélünk, nem beszélhetünk. Hogy lehet-e azt mondani, hogy végül is ő maga hogy ítélte meg az életét, amennyire tudni lehet, amikor Sevillában vérharban halt meg, ha jól tudom, meghalt, akkor meglehetősen megkeseredett ember volt. Hát úgy nem boldogam, mondt el a szemét, mert mégiscsak érték kudarcok, tehát már az életében ez a negatív megítélés némiképp úton érte őt. Egy biztos, és azt gondolom, hogy ez talán a legfontosabb, amiatt ez az összeállítás évfordulói szóba került, viszont a történelem, a világtörténelmeletét megváltoztatta. Tehát ez nem kérdés. Tehát a hatásáról beszélek, és nem erkölcsinosságról, hanem arról, hogy egészen odáig, hogy az új világ kincsei bementek a spanyol birodalommal, innentől kezdve tényleg azt lehet mondani, hogy nem Spanyolországra, nem Mexikóra, hanem a világtörténelem egészére volt óriási hatásának az embernek. És ez az, ami miatt mindenképp nem azt mondom, hogy tisztelettel, de mindenképp meg kell róla emlékezni, hiszen a történelem formáló személyiségről beszélünk.
Világos.
Jó, és hogy megtettük.
Köszönjük.
Meg így van, és hát reméljük, hogy soha többet hasonlóan fordulő történelemben voltunk.
Így van. Ez jó, hogy hozzátetted, igen. Köszönjük
szépen. Szép napot, jó munkát,
szép napot, szia.
Katona Csaba történésszel emlékeztünk a pont 500 évvel ezelőtt mexikói, most a mexikói partokat ért Hernán Cortésről.
Mesél a múlt, rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.